életünknek, ez a életünknek. És most beszélünk ez a Balázzsal. Amen. I'm going to translate for you.
No, kedves testvérek, hallotok? Jó. Második Mózes könyv, vagy kivonulás könyve. Megyünk tovább. 37. fejezet. Menjünk tovább a szentély berendezésével, elkészítésével, te jó ég. Pillanatra az Úr hangját is megkaptam. Köszönöm. Nem olvasnám föl az egészet, ha megengeditek, akkor csak a 8. fejezetig, mondjuk a 9. fejezetig, vagy 9. versig fogom felolvasni. Azt kérem tőletek, hogy olvassátok majd el otthon, mert jó szemlélni Isten igét, jó hallgatni azt, hogy milyen az, amikor Istennek az áldásával végzi az ember azt, amit végez. De elég hosszú rész, úgyhogy ha megengeditek, akkor csak az első 9 vers. Elkészítette Bezeél a ládát is akácfából. 2,5 könyök volt a hossza, 1,5 könyök a szélessége, és ugyancsak 1,5 könyök a magassága. Aztán kívül belül bevont a színarannyal. Körben egy aranyszegét helyezett rá. Azután öntött még 4 aranykarikát ennek a 4 sarkára. 2 karikát az egyik oldalára, és 2 a másikra. Aztán rudakat készített akácfából. Bevonta őket arannyal, és bedugta a láda oldalain lévő karikákba, hogy hordozni lehessen a ládát. Elkészítette az engesztelő helyet is, azaz a tudakoló helyet színaranyból. 2,5 könyök volt a hossza, 1,5 könyök a szélessége, és 2 kerubot vert aranyból. Az utóbbiakat rátette az engesztelő hely 2 végére. Az egyik kerubot az egyik oldalon a végére, a másik kerubot a másik oldalon a végére. Tehát egy-egy kerubot az engesztelőhely mindkét végére. Kiterjesztették szárnyokat és befőtték az engesztelőhelyet. Egymás felé és az engesztelőhely felé néztek. Amen. Nagyon pontosan leírja ez a fejezet is, hogy hogyan készítette el a mester az, akit Isten az ő lelke által vezetett erre a mesterségre, erre, hogy elkészítse ezt az Istennek tetsző szentélyt. Nagyon-nagyon hosszú ideig van ugye részletesen szó arról, hogy hogyan is csinálta. Talán emlékeztek, hogy a 25. fejezetben, hogyha visszalapoztok, akkor ugye mindez, amit a 37. fejezetben a szemünk előtt szépen kibontakozik, elkészül ennek a mesterembernek a jóvoltából, azt Mózesnek a 25. fejezetben nagyon-nagyon részletesen Isten elmondja. Mit, hogyan csináljál? Olyan részletességgel, ugye a múltkorról Boton beszélde arról, hogy adakoztak a népből, és abból építették meg a mesterek, kezdték el építeni a szentét és a tartozékait, és ugye, ami nem kellett, azt visszaadták a népnek. Na hát, ezt olvassuk a 25. fejezetben, ugye ezt mondja az Úr Mózesnek: szólj Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek nekem adományokat. Minden embertől, aki önként ajánlja fel, fogadjátok el. A következő dolgokat kell összegyűjtenetek: aranyat, ezüstöt, rezet, kék bíbor és 2-szer festett karmazsin színű fonalakat, bizsust, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, és egy csomó mindent mond még az Úr, nagyon-nagyon részletesen. Az a lényeg, hogy az önkéntes adományból menjen, ami megy. Isten azt látjuk, hogy nagyon-nagyon pontos tanácsokat ad az ő népének, hogy mit, hogyan tegyenek. és nem csak a szentély elkészítéséhez, hanem ugye olvastuk talán, láttuk minden esetre, hogy mennyire részletesen bontja ki azokat a törvényeket a zsidó nép életében és a törvénykönyvben, amikkel élnie kell a népnek, hogy őt követni tudja. Nagyon-nagyon szigorú vezetést ad Isten, vagy pontos vezetést ad a népnek, hogy a nép meg tudja cselekedni azt, ami az ő szándéka az életükben. És az Isten tiszteletüket is ideértve. Gondja van a nebapróbb részletekre is Istennek, és ugye nem azért, mert a zsidó népnek, mert nekünk egy ilyen rigójás Istenünk van, aki szeret parancsolgatni, és szeret mindent pontosan élére állítva látni, hanem azért, mert ismeri Isten az ő népét. Isten ismeri az embert, tudja, hogy mi van az ember szívében. Azt olvassuk a János 2.25-ben Jézusról, hogy nem szorult rá, hogy valaki tanúságot tegyen az emberről, jól tudta ugyanis, mi lakik az emberben. Isten nagyon jól ismeri az életünket, és teljesen tisztában van azzal, hogy mik az erősségeink, hiszen őtőle kaptuk. És ismeri azokat a tetteinket, ismeri azokat a vágyainkat, Isten ismeri azokat a sebeinket, amiket rejtegetünk. Amiket rejtegetünk a testvéreink elől, a családunk elől, sokszor Isten elől is, és bizony, hogyha súlyosabbak, akkor még azon kapjuk magunkat, hogy magunknak sem valljuk be ezeket. Ez a tudás az, hogy Isten tudja, hogy mi lakik az ember szívében. Ezt a tudást Isten nem használja föl arra, hogy elítéljem. Isten nem azért mondja azt, hogy tudom, hogy mi van benned, hogy megítéljen, hanem azért, mert ez egy fontos kiindulási alap a számára. Kiindulási alap arra, hogy segítsen, hogy megmentsen bennünket, hogy üdvözítsen. Isten nem bíz mindent az emberre, nagyon jókkal nem bíz mindent az emberre, hanem vezeti, tanácsolja, és az ő lelke által megerősít bennünket Jézus Krisztusnak a tettének a következményeként. És ezt mindez pontosan Jézus életén keresztül ismerhetjük fel. Hányan olvastátok Máté evangéliumát már? Szerintem ezt a kérdést teljesen fölösleges föltenni. Valószínűleg mindannyian belekaptatok már legalább Máté evangéliumába. Én hívlak benneteket, hogyha elejétől a végéig nem olvastad végig, nagyon érdekes. Olvassátok végig egyben az elejétől a végéig, és hogyha ezt megteszitek, és esetleg a többi evangéliumot is elolvassátok, akkor nagyon érdekes párhuzamok és nagyon érdekes eltérések mutatkoznak meg az evangéliumok közül, pedig mindegyik ugyanarról a Jézus Krisztusról szól, de hát az ő gazdagsága olyan, hogy nehéz egyféleképpen bemutatni. Ugye Máté evangéliumában egy nagyon komoly dráma tárul fel előttünk. Isten Jézus életén keresztül mondja el azt, hogy hogyan is gondolkodik az emberről, hogyan is szemléli az embert. Mi történik? Az evangélium elején egy csodálatos hírt kapnak a zsidók, a zsidó nép, ami minden zsidó embernek a szívét fölmelegíti, és a reménységet, ami pislákol már csak bennük, ez megerősíti. Mi ez? Nagyon nehéz kérdés. Mi ez? Mi van Máté evangélium elején, kedves testvérek? Olvastátok. Mi történik? Ki jön a világra?